Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Az idén ünnepli fennállása 75. évfordulóját az ország kapuja, a Ferihegyi, az utóbbi időkben már Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Hogy mi minden történt a főváros délkeleti szélén az elmúlt 3/4 évszázadban, azt megtudhatjuk vendégeinktől. Itt ül a stúdióban Somogyi Tóth Gábor, reptértervező, mérnök, korábbi forgalmi vezérigazgató helyettes, az Aeropark ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Lévai Tamás, korábbi repülésüzemi vezető. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Horváth Zoltán, korábbi pilóta. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, uraim, hogy eljöttek, és hogy beszélgethetünk erről az időszakról. Gondolom, hogy mindannyian nagyon szívesen szólnak erről a kérdésről, mert azért úgy tudom, hogy akik a repülőtéren dolgoztak, dolgoznak, a repüléssel foglalkoztak, azok mondhatjuk nyugodtan úgy, hogy szinte életvitelszerűen szeretnek ebben a világban élni, és erről nagyon sokat beszélgetnek egymással is, és mindenkivel, aki kérdez tőlük, meg gondolom nagyon sokan kérdezik is az, hogy na mi újság van a repülőtéren, úgyhogy erről is lesz most szó a műsorunkban. És rögtön mindjárt akkor azzal is kezdem, hogy ki mióta kötődik a repülőtérhez. Hát akkor így a bemutatási sorrendben Somogyi Tóth Gábort kérem először.
79. január 1. Akkor én már egy pár éve építészmérnök voltam, tervező, de kaptam egy olyan kérdést, hogy nem lenne kedvem a repülőtéren dolgozni, mert az új terminál tervezéséhez keresnek egy angolul tudó építészmérnököt, és hát másnap szaladtam.
Tehát 79-ben már elkezdték tervezni, már szó volt, ugye 85-ben nyílt meg.
85-ben nyílt meg.
Kettes terminál.
Igen, sőt, 78-ban már volt egy építésztervpályázat, pályázat, aminek az eredményét igazából, tehát nem tekintette a kiíróhatóság, a kiírófél igazán eredményesnek azt a pályázatot. Úgyhogy nem valamelyik pályamű valósult meg, hanem folytattuk a tervezés előkészítését, meg a tervezését, és ebben a folytatásban én már kezdettől részt vettem építész létesítményfelelősként.
Tehát akkor mondhatjuk úgy is, hogy pálya elhagyóként átállt szinte.
Nem egyből, mert azért még egy jó darabig építészként dolgoztam a reptéren, aztán egy kicsit ettől eltávolodva lettem inkább repülőtértervező, itthon is, meg egy rövid ideig külföldön is, és aztán meg lettem igazából a repülőtérüzemeltető, tehát a repülőtér napi üzemért felelős igazgató vagy vezérigazgató helyettes, hol így hívták a pozíciót, hol úgy, a tartalma nem változott.
Tehát akkor 1979.
79.
Óta. Lévai Tamás?
Én 1973. október 23. óta dolgozok a reptéren, akkor még ez munkanap volt, és ekkor vettek fel. 20 éves voltam akkor, 4 évre mentem oda, hogy ne vigyenek el katonának, hát ebből a 50. éve tevékenykedek a reptéren. Úgyhogy körülbelül ennyi. Először előtérügyeletes voltam 20 évig, majd közel 30 évig repülésüzemvezető.
Horváth Zoltán pilóta.
Én 79. február 1-e óta vagyok Malév alkalmazott. Mondtát voltam.
Ameddig lehetett Malévasnak lenni, igen.
Ameddig lehetett. Egy kicsit én is már megkésve, mert hogy mondjam, szóval nálam fiatalabban is oda lehetett volna kerülni. Én már akkor 28 éves voltam, és hát voltak előző próbálkozásaim is, de végül is ez lett a végső és a mindent elsöprő.
Tehát akkor a 70-es években került mindenki, igen, ezek szerint a, igen, reptér közelébe, szerint, környékére. Azért abban az időben kiváltság volt az oda kerülni, dolgozni, nem? Tehát azért az egy nagyon különleges munkahely volt. Szerintem még most is az nyilván, de ma már azért talán egy kicsit közelebb áll az emberekhez. Na de a 70-es években a repülés, hát ez egy más világ volt. Nem olyan volt, mint manapság, hogy bárki néhány gombnyomással vesz egy repülőjegyet, és akkor elszáll bárhova, vagy elutazik. Tehát maga a repülés, mint utazási forma is nagyon megváltozott. Na de akkor, szóval az egy ilyen különlegesen védett objektum volt, most is az nyilván, de akkor még más szempontokból is. Milyen világ volt az akkor a 70-es években?
Hát én annyit tudok mondani, hogy én nagyon szívesen jártam az angol követség könyvtárába filmekre, beszélgetésekre, sok könyvet vettem onnan ki, kölcsön, érdekelt az angol kultúra.
Akkor még építészként.
Egyetemi hallgatóként és később építészként, tehát nem, igen. És egy alkalommal megkérdezte tőlem a követségen a kulturális szekció vezetőjének a titkárnője, aki egy magyar hölgy volt, egy magyar alkalmazott, hogy Gábor, a maga munkahelyén nem bánják, hogy bejár a követségre? És mondtam, hogy nem, hát ez egy építész tervező iroda, nem foglalkoznak azzal, hogy én hova járok, hova nem, ez egy laza hely. Hát tudja, vannak olyan cégek, ahol ezt nem szeretik, úgyhogy ha esetleg olyan helyre kerülne valamikor, akkor majd szóljon nekem és törlöm a listáról, mert mindig küldtek meg hívót valami filmvetítésre, vagy bármi ilyesmire. Na most, amikor ez a beszélgetés lezajlott, akkor nekem már be volt adva a papírom a Malévhez. Pontosabban az LRI-hez, a légiforgalmi és repülőtéri igazgatósághoz, tehát ahhoz, hogy a reptérre kerüljek. Úgyhogy valaki a szervek közül már megkereste ezt az asszonyt. Ő tudta, hogy én most nem sokára olyan munkahelyre kerülök, ahol ezt nem szeretik. Ugyanis amikor kikerültem a reptérre, a főnökömnek az egyik első közlendője az volt, hogy követségre még vízumért se mehetek. Hát jó, akkor majd megy a feleségem, ha utaznánk. Szóval ez az én esetem így zajlott.
Na, hát akkor megvilágítja azért a kor körülményeit. Tamás?
Hát én a biztonsággal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy amikor oda mentem, hosszú évtizedekig azt nézték, hogy a portán mit visz ki valaki. Az utóbbi időben már azt nézik, hogy mit visznek be. Hogy ki mit visznek, az már senkit nem érdekel. Teljesen megfordult ilyen szempontból is a szemlélet.
És hogy lehetett oda kerülni például a 70-es években? Tehát önnek hogy sikerült? Fiatalon, 20 évesen ezek szerint.
Nagyon sok fiatal ember azért ment akkoriban oda dolgozni, főleg Lőrincről, mert közel volt, plusz onnan csak egy hónapra vittek el katonának 2 év helyett, ezért aztán nagyon nehéz volt bekerülni. Én a véletlen folytán kerültem be, valakit elvittek katonának. A helyére fölvettek engem, nem is biztattak, hogy engem nem visznek el, de végül mégse vittek el, úgyhogy szerencsém volt, aztán ott ragadtam, megcsapott a kerazin gőzzel.
Horváth Zoltán valószínűleg már addigra letöltötte a katona idejét, hogy 28 évesen került oda. Hogy sikerült bejutni a céghez? Ennek van ennek valami története? Valaki segített, vagy egyszerűen
Igen, segített a testvérem, aki már ott dolgozott régebben, korábban ott dolgozott, ő ilyen ügyviteli téren dolgozott, a hugom, és az ő férje, szintén kolléga, és ők már akkor ott dolgoztak a repülőtéren, amikor egyszer csak megjelent egy hirdetés a repülőtér bejáratánál, hogy fiatalok, jelentkezzetek pilótának. Mert hogy az történt, hogy azelőtt egy nagyon-nagyon zárt közösség volt ez a Malév pilótaság, és egyszer csak elszállt az idő, és elkezdtek nyugdíjba menni az emberek, és hát nem volt, akik helyettük belépjenek. És akkor indították ezt a majdhogy nem ilyen kampányszerű pilótatoborzást, például olyanokat, akár mint én magam is, hogy éppen csak, hogy volt 50 órám vitorlázó repülőgépen, és hát az nem sok, mert korábban 700-800 óra motoros kiképzés után vettek csak fel embereket. Tehát nagyon belterjes volt a pálya. És akkor kényszerhelyzet volt, hogy kell, hogy legyen valaki, és aztán elkezdtek fölvenni kvázi az utcáról embereket. És akkor hát én is jelentkeztem, és egy elég hosszú procedúra után ezek az ilyen lekáderezések, hogy úgy mondjam, ezek megtörténte után kellett. Tehát majdnem egy jó fél éves előjáték volt, míg végre bekerültem.
És milyen végzettség kellett ahhoz? Tehát gondolom azért ahhoz, hogy bárkivel szóba álljanak, azért valamit fel kellett.
Igen, ez akkor műszaki főiskolai végzettség kellett. Még angol vizsga sem, mert azt is a tanfolyam keretében csináltuk meg. Tehát ez egy 2 éves tanfolyam volt. Az első évben csak iskolába jártunk, tehát ott a reptéren, a ROK nevezetű objektumba, és ott délelőttönként angol tanfolyam volt, reggel 8-tól 12-ig intenzív angol nyelvtanfolyam, és délutánonként pedig ilyen repülés szakmai, műszaki, aerodinamikai, kereskedelmi, ilyen-olyan ismereteket kaptunk, és amiből egy év után kellett vizsgáznunk, és miután nekem sem volt meg az a szükséges 7-800 óra, ezért a következő évben pedig akkor még az MHS működött, és az MHS keretében kaptunk először egy ilyen kisgépes kiképzést, egy tréner, ilyen műrepülő kiképzést, és utána pedig egy AN2-esre mentünk tovább, az már kimondott a műszerrepülés, tehát ilyen éjszakai, vagy hogy köznyelven mondják, hogy vakrepülés. Tehát, hogy nem repültünk persze vakon, csak műszerek alapján. Tehát nem a vizualitás szerint, hanem műszerek repülési eljárásokat gyakoroltunk. És aztán ebből kellett vizsgázni, és utána, bocsánat, hogy ilyen hosszan mondom.
Hát a pilóta élete és munkája szerintem ez nagyon érdekes dolog.
Na, szóval lényeg az, hogy miután ezeket letudtuk, tehát ezt a 50 óra tréner a műrepüléssel együtt, és 100 óra műrepülés AN2-esen, ebből levizsgáztunk, utána pedig mentünk Uljanovszkba.
A Szovjetunióban?
Igen, akkor még Szovjetunió volt, és hát nyilván onnan jöttek a gépek, meg onnan jött a még repülési kultúránk is szinte.
Ugye hát csak szovjet gépek voltak kezdetben, magyar lajstrom.
Akkoriban, igen. És hát ott egyébként egy kisebb csodálkozást okoztunk, mert ott nagyon szigorúan betartották az Aeroflotnál a szamárlétrát. Tehát, hogy kisgépről lehetett nagyra kerülni, és így tovább, és nekem az első típusom a 234-es volt, és hát az a szovjet rangsorban az a negyedik, ötödik nagy, már kvázi nagy gép, tehát utasszállító gép, és hát nagyon elcsodálkoztak rajta, hogy mi meg AN2-esről mentünk a mi tanfolyamunk, akik voltunk 17-en, úgy emlékszem, az a Malév RGV tanfolyam 3-as számú tanfolyam volt, és 17-en voltunk, akiknek nem volt ilyen nagygépes előéletünk, csak ez az AN2-es, és hát onnan kezdtük el tanulni, és 4 hónap volt Uljanovszkban. Ez a 4 hónap is úgy zajlott le, hogy ebből 3 hónap iskola, tehát tanultunk rendszereket, már ekkor már főleg a 234-esről, és 1 hónap pedig repülés. Igazi, olyan mértékben, hogy teljes
beszélkezett. Bejárták a Szovjetuniót?
Be. Szerencsére akkor is volt már egyfajta ilyen üzleti szellem az akkori oktatókban, és nagyon szabad kezük volt, és tudtuk, hogy hova kell menni, kolbászért, dinnyért, tehát Taskent, igen. Így voltam, Almatába, Taskentbe, Tbilisibe, voltunk a Pribaltikumba is, ott a Tallinba, Rigába, ott is volt valami, ami miatt érdemes volt oda menni. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam,
szóval... Mint az autós oktatók is annak
idején. Igen, igen, nekik is
úgy tervezték az oktatási útvonalat, amire dolguk volt.
Dolga. Így van, na hát ezt mi nagyon-nagyon-nagyon élveztük, mert egyrészt így bejártuk majdnem az egész Szovjetuniót, ami nem kis dolog volt már akkor is. Szóval úgy értem, területileg jó nagy. Tehát Távol-Keletre oda nem mentünk, de Ázsiába, meg Európába az összes komoly nagy repülőtérre mentünk, és olyanok is voltak, hogy oda mentünk például, én Szimferopolba volt szerencsém menni, hogy oda mentünk egy hétre, vagy két hétre, és ott ilyen megközelítéseket gyakoroltunk.
Ott olyan volt a repülőtér adottsága.
Igen, mert ott volt jeles, meg volt, ami még akkoriban a Szovjetunióban nem nagyon volt. Szóval lényeg az, hogy sok helyen töltöttünk sok szép időt.
Na hát egy pilóta így kezdte a pályafutását, de az, hogy vannak Magyarországon pilóták, ahhoz nyilván kellett a repülőtér. Miért Ferihegyen alakult ki a repülőtér? Kérdezem a repülőtér mérnököt, mert ugye azért Budapest környékén voltak más repülőterek is, ugye már a, nem tudom, a 20. század eleje
igen, tájékán igen. Hát is. Ami mondjuk a polgári légiközlekedésnek szánt repülőtérnek volt tekinthető, azok közül Mátyásföld volt az első, amit elég hamar kinőtt a forgalom, és akkor Budaörs került a látóterébe a döntéshozóknak. Pontosabban volt egy nagy helykiválasztási folyamat, ahol lobby érdekek, meg ingatlan érdekek, meg mindenféle közrejátszott, ahogy szokott.
Hát amióta a történelem.
Így van, de aztán...
Az állam valamit épít, akkor
igen, hozzáteszem, érdekes. Hogy Ferihegy helyszíne is fölmerült már akkor. Én most a 30-as évek közepéről beszélek. Ferihegy is fölmerült, de akkor azt mondták a döntéshozók, hogy az túl messze van a várostól. És aztán Budaörs mellett többek között ez szólt. És a budaörsi döntést követően nagyon gyorsan megépült a budaörsi reptér, elképesztő gyorsan, tehát körülbelül egy év alatt. És világszínvonalú építésztervezés folytott a forgalmi épület meg a hangár tekintetében is, viszont egész különlegesen gyorsan kiderült, hogy rossz döntés volt a helyszín. Lehetett volna előre is tudni, hogy körbe van építve, hogy hegyek veszik körül, meg hogy magasan van a talajvíz, de valahogy ezekkel mégsem számoltak. Úgyhogy 37 nyarán megnyílt Budaörs, és 37 őszén ideiglenesen ugyan, de már bezárt, mert elöntötte a víz. Akkor szégyenszemre visszavonult a légiközlekedés Mátyásföldre, erre a téli időszakra, és 39-ben már kiírták a nagy tervpályázatot a Ferihegyi repülőtéren létesítendő forgalmi épületre, amit egyébként egy Dávid Károly nevű nagyon jó sztárépítész nyert meg, többek között a Népstadiont, meg a MOM Csörsz utcai épületeit tervezte, a kultúrházat is, tehát sok híres épülete van. A Ferihegyi egyes terminál, ahogy ma emlegetjük,
az gyönyörű épület.
Egyébként, ha valaki ránéz mondjuk a Google Maps applikációban, akkor látszik, hogy az egy repülőgépet formáz, van szárnya, törzse, vezérsíkja, még motorja is, két motorja, az a két torony. Szóval nagyon szép épület született, de ennek az előzménye ez a budaörsi kudarc volt. Budaörs iszonyatos nagy csinadrattával, síppal, dobbal nyílt meg, nagy nemzetközi légi bemutató volt, százezres tömeg, Horthy fiú nyitotta meg, szóval nagy felhajtás.
Maga is ugye repülőként.
Igen, nagy felhajtás volt, de hát kudarc, és akkor megépült helyesebben, 39-ben volt a tervpályázat, 40-ben elkészültek a kiviteli tervek, 41-ben megtenderezték a kivitelezést, elkezdődött az építkezés, 44-ben majdnem kész volt az épület, amikor 44 végén, 45 elején hát rommá bombázták a szövetségesek.
A gyorsforgalmi út talán már akkor kész is volt, ugye?
Azt is jól megbombázták, de az is akkor épült, igen. Igen, ugye, tehát gyakorlatilag...
Azon közlekedünk még most is, ugye, igen, és ez a sajnos, probléma, igen, hogy kicsi az áteresztő képessége.
Igen. Szóval az a helyzet, hogy az az épület már majdnem kész volt, amikor a háborúban szinte megsemmisült, úgyhogy előről kellett kezdeni, majdnem, és természetesen a háború, tehát a harcok befejeztével sok minden volt sokkal sürgősebb, mint egy olyan repülőtér, ami még sosem működött, annak a befejezése. Ezért halasztódott 50-ig az, hogy újra olyan állapotba hozzák a terminál épületét, hogy meg lehessen nyitni a repteret. Tehát 50 óta működik a Ferihegyi repülőtér, mint közforgalmú repülőtér.
Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 45 és 50 között akkor Mátyásföld volt a nemzetközi
kikötője. Igen, Budaörs.
Ugye Budaörs, tehát akkor egy kicsit úgy helyrehozták azért.
Igen, hát nézze, a budaörsi reptér most is egy füves reptér, sose igen. Burkolták le, nincs burkolt pályája, a magas talajvízszint miatt, és aztán közben meg egyre jobban még körbe is épült, de hát a háború utáni években a füves reptér ténye az nem volt egy kontraindikáció, hiszen a belföldi forgalom nagyon hamar megindulhatott, szinte minden nagyváros, magyarországi
igen,
város
volt
mellett
repülés,
volt füves legelő,
összekötetés.
És ezért volt repülés szinte mindegyik városba.
Debrecen, Szombathely.
Hát volt Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Békés Csaba, Pécs, Zalaegerszeg, Győr, hihetetlen. Szinte mindenütt. És hihetetlen. Akkor itt csillag repülésként Budaörs központtal, meg körbe is repülték ezeket, hiszen az utak még bombatölcsérekkel voltak szabdalva, a hidak a Dunába, meg a Tiszába, tehát a vasúti közlekedés még nem nagyon tudott elindulni, a repülés tudott leghamarabb elindulni. És a belföldi forgalom újra életésében óriási szerepe volt. Likettes típussal repültek, ami legelőről legelőre ment. Nagyon jól működött.
Hányféle szakma dolgozik a repülőtéren. Ugye ezt talán egy külső szemlélő el se képzelni, hiszen hova hát repülőtér, akkor ott vannak pilóták, vannak sztjuárdeszek, nem tudom, vannak, akik a beléptetést ott intézik.
Hadd mondjam egyszerűen, hogy az összes.
Igen, tehát Tamás repülés üzemeltetési vezetőként hányféle világnak a munkáját kellett összehangolni?
Hát én a belső úgynevezett airside területért voltam felelős, tehát az utasforgalmi területekért nem, de ez 12 négyzetkilométer, egy hatalmas területről volt szó, ahol mindenféle problémák, illetve szolgálatokat, munkáját kellett összehangolni, mind a repülőgép forgalommal, mind a zárásokkal, karbantartásokkal, váratlan meghibásodások kijavításával. Itt sok tulajdonképpen százas nagyságrendű szolgálattal volt kapcsolatom, mindig a problémáknak megfelelően.
Tehát mindenféle szerelő...
Maga a gépek műszaki részéhez nekem semmi közöm nem volt, csak a forgalmi üzemeltetéséhez. Tehát, hogyha valami váratlan légijármű esemény történt, vagy várató légijármű esemény, annak is a kezelésében részt kellett vennem, és a hajózókkal is olyan értelemben volt kapcsolatom, ha ők jelentettek valami rendellenességet, illetve valami gépsérülés, vagy valami, és az mind dokumentálni kellett, ugye, és de annak a felszámolásom nem az én feladatom volt, erre külön műszaki szolgálatom.
Na, hát erre voltam. Még egy külön szolgálat.
Ez egy abszolút külön a műszaki.
Hát az ugye, biztos, hogy világ a világban, város a városban, ugye maga a repülőtér, hiszen hogyha kívül bármi van, akkor is a repülésnek működnie kell. Mit kell tudnia egy modern repülőtérnek ahhoz, hogy ilyen színvonalon tudja kiszolgálni az utazókat, mint most a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér? Például a repülőterek tervezésekor megkérdezik a pilótát is, hogy milyen gondolatai vannak ezzel kapcsolatban?
Hát nem tudom, hogy Zolit kérdezte valaha is bárki ez ügyben, de én azt tudom mondani, hogy a repülőgép játszik főszerepet a repülőtér tervezésénél.
Így van, tehát pedig a pilóta egyértelmű vezeti, tehát ilyen szempontból az ő szava az fontos.
Arra lehet. Való a repülőtér, hogy a repülőnek legyen hova leszállnia, meg legyen honnan felszállnia. És akkor a repülőgép akkor tud jól felszállni, meg leszállni, hogyha mondjuk a fel- és leszálló pálya, amit mi röviden csak pályának hívunk. Hadd mondjam azt, hogy van, aki azt mondja rá, hogy kifutó, de azt mi nagyon megvetjük, kirekesztjük, üldözzük. Kifutó szerintünk csak az állatkertben van és a divatbemutatón. Szóval pálya. És a pályának a szél irányába kell fordulnia, pontosabban úgy kell megépíteni a pályát, ahonnan a leggyakrabban fúj a szél, úgy tudjanak a repülőgépek széllel szembe felszállni és leszállni. És hogy milyen hosszú legyen a pálya, és milyen széles, már most azon túl, hogy milyen az iránya, az is az annak a repülőgép típusnak a paramétereitől függ, amire tervezzük. Tehát nyilvánvalóan van egy mértékadó repülőgép típus, el kell dönteni, hogy az melyik legyen, és akkor annak alapján születik meg a pályaterve is, a forgalmi előtér terve is, ahol ezek a repülőgépek parkolnak két járat között, a gurulút hálózat is, amelyik összeköti a pályákat az előterekkel. Szóval ez egy repülőgép centrikus folyamat egyértelműen.
Kedves hallgatóink, 75 éve zajlik repülés a Ferihegyi repülőtéren. Ebből az alkalomból beszélgetek itt a stúdióban Somogyi Tóth Gábor repülőtér tervezőmérnökkel, korábbi forgalmi vezérigazgató helyettesel, Lévai Tamás korábbi repülős üzemvezetővel és Horváth Zoltán pilótával, és egy kis zene után majd azt kérdezem a pilótától, hogy milyennek találja a Ferihegyi repülőteret, milyen volt használni ezt, mi minden történt az elmúlt évtizedekben. Thank you. kedves hallgatóink, az idén 75 éves Ferihegyi repülőtérről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Somogyi Tóth Gábor, Lévai Tamás és Horváth Zoltán, akik évtizedek óta dolgoznak és dolgoztak különböző pozíciókban a repülőtéren. És akkor most folytassuk Horváth Zoltán pilótával, hiszen a repülőtér tervező Somogyi Tóth Gábor az imént elmondta nagy vonalakban, hogy nagyjából mik a legfontosabb kritériumok egy repülőtér tervezésekor, a pálya például, ugye, megtanultuk, hogy mit nem szabad mondani, és mit kell, de a használó például, tehát a pilóta, amikor megközelíti azt a repülőteret, és leszáll rajta, akkor mi mindent figyel, és milyennek találja a Ferihegyi repülőteret?
Hát nekem természetesen a szívem csücske volt a Ferihegyi repülőtér, hiszen hazaérkezni mindig a legjobb volt, bármilyen hosszú, vagy bármilyen érdekes kiküldetés után, de hát nagyon jó volt egyébként, nagyon jó színvonalú volt a Ferihegyi repülőtér a többiekhez képest, mert valamilyen kis jellegzetessége mindegyiknek volt, hogy valami nem stimmelt, például nagy magas hegyek között gyakori volt a turbulens repülőtér, tehát olyan helyen, ahol magas hegyek vannak, ott eléggé, vagy például a tengerpart környékén levő repülőtereknél is néha furcsa időjárási jelenségek voltak. Ferihegy az azért jó volt, leszámítva a vecsési káposztaföldekről jövő ködöt, mert időnként az beült, tehát néha volt úgy, hogy napokra is beködösödött, főleg télen, magas légnyomás mellett, magas páratartalom mellett elég hosszú tartós ködök voltak. Úgyhogy olyankor például voltak időszakok, amikor a malév kvázi kitelepült Bécsbe, mert onnan az volt a legközelebbi olyan repülőtér, ahol éppenség egy kicsit szerencsésebbek voltak az időjárási körülmények. Szóval jó volt nagyon ez a Ferihegyi repülőtér, nagyon szerettük mindnyájan.
Tehát ideális körülmények voltak így a leszállásra, a káposztaködöt leszámítva ezek szerint.
Igen, hát a maga módján az is jó volt, de nyilván a köd egyébként az én pályafutásom alatt az nagyon leszűkült a ködnek a jelentősége. Tehát,
egyre modernebb volt a technika.
Így van, egyre modernebb volt a technika. Hát ez egy érdekes hármas, tehát a repülőtér, a repülőgép és a repülő személyzet, ennek a háromnak kell egybeesni, illetve megfelelni annak, hogy a legjobb leszállási minimumokat lehessen alkalmazni. Hát konkrétan az én pályafutásom alatt a minimum, tehát a függőleges látás az, ami az egyik fontos dolog a ködben, az úgy a 120 méterről az én 30 éves pályafutásom alatt lement 0 méterre. Olyannyira, hogy már a
legújabb... Teljesen vakon is lehet szállni.
Igen. Hát vakon, nem szoktunk vakon alapján repülni sose, de műszerek uh-huh. alapján. Tehát amikor ilyen ICAO kategóriákban vannak sorolva, ICAO 1-es, 2-es, 3-as kategória, és az 1-es kategória volt az első, amikor már ILS volt, tehát az Instrument Landing System, ami segítette a pilótákat úgymond a felhő áttörésben. De a legvégén a földet érést azt még nem tudta nagyon segíteni. Lényeg az, hogy idővel a repülőgépek is kezdtek hármas kategória, 3ABC kategória, és a hármas kategóriás repülőgép az már autólendre volt képes, tehát magától leszállt. Kellett nyilván neki instrukciókat adni, meg be kellett állítani, de valójában nem kellett hozzá konkrétan a manualitás.
Kedves hallgatóim, csak mondom, hogy a repülőtéri emberek azok képesek úgy beszélgetni egymással, hogy földi halandó ne értse. Tehát olyan szakszavakat tudnak így mondani, hogy... De szerencsére vendégünk Horváth Zoltán pilóta mindig hozzátette, hogy magyarul mit jelent ez, amit mondott. És hogyha már időjárás és ugye repülőtér, ugye elhangzott, hogy mennyi? 12 négyzetkilométer? Vagy...
Hát sőt, 1510 hektár, tehát 15 négyzetkilométer a teljes bekerített terület, amiről a Tamás beszélt, az inkább a konkrétan művelt, őrzött, takarított, kaszált, stb. Terület.
A betonfelület és
igen.
A
hát a betonfelület meg még ennél kisebb azért, de egy óriási területről van szó.
Ha már időjárás, ugye Lévai Tamás ennek a pápája, hogy milyen különleges, ezen a területen is vannak ugye különleges időjárási helyek, ahol eltér a többitől például, ugye ez is nagyon fontos a repülésben?
Hát a...
És mikroklímák?
A repülőtér, mivel elég nagy területen van, azért ritkán előfordult, hogy az egyik vége teljesen be volt havazva, a másikon meg száraz volt a felület, mert a felhő úgy ment el mellette. Ugye esőben ez nem probléma, de téli körülmények között ugye a síkosságmentesítést ilyenkor azonnal meg kell kezdeni az adott felületen, és ehhez állandóan ilyen várható havazás, vagy ilyen hektikus időjárás esetén állandó ellenőrzés szükséges. Természetesen külön meteorológiai szolgálat van Ferihegyen, ami specifikusan a repüléssel kapcsolatos. A repüléssel kapcsolatos információkat és tervezéseket és szimulációkat gyűjti, modellezéseket. És az adta nekünk mindig az információt, hogy mire számíthatunk. Ugye ezelőtt 30 éve még nem volt a zsebünkbe a felhőtérkép, mint ma már ugye a mobilon az ember a Flightradar 24-en látja, hogy hol tart a repülőgép. Hát ilyenek ezelőtt 30 éve még nem álltak rendelkezésre. Sokkal fontosabb volt az egyéb információ. Már 50 évvel ezelőtt olyan kézi rádió készülékeink voltak, amik ugye a polgári életbe szóba nem jöhettek, nyugatról vették dollárért, mert a egymás közti kommunikáció fontosságát az mindent fölülírni értelemszerűen. A mobiltelefon, mint sok mindenben itt is hihetetlen változást hozott fel. Ugyanis az ember tudott intézkedni a repülőtér egyik végéről a másikon történő dolgokra, úgyhogy nem ordította bele az éterbe, mert azelőtt csak egy olyan kommunikációs eszköz volt, amit mindenki hallott, ugye? És sok mindent az ember úgy intéz, hogy fölösleges azt mindenkinek hallani. Tehát még egy ilyen polgári technika is változtást tudod behozni a repülőterek üzemeltetésébe.
De hogyha már ezek az időjárási körülmények kerültek szóba például, akkor voltak havária események? Volt baleset, vészhelyzet? Ferihegyen volt katasztrófa?
Hála Istennek Ferihegyen egy katasztrófa történt.
Tehát 75 év alatt.
75-ben egyébként. A 75.
Tessék? 75 január
75-ben történt januárban, és az is részben az időjárási helyzettel volt, nem is részben, tehát nagyon nagy részben azzal volt összefüggésben. A Malévnek az IL-18-as repülőgépe Berlinben várakozott arra, hogy Ferihegyen megjavuljon az idő. Ahogy az előbb Zoli mondta, napokig nem javult meg. Az utasokat hazaküldték Berlinből vonattal. Két Malév IL-18-as is Berlinben várta, hogy vissza tudjon jönni. Aztán úgy tűnt, hogy javul az idő, a látás egy kicsit jobb lett. Elindult ez a két IL-18-as. Az elsőt az irányítók tanácsára úgy döntöttek, az elsőnek a kapitány úgy döntött, hogy elmegy kitérőre Debrecenbe. A másodiknak a kapitánya szerette volna mégiscsak megpróbálni. Csak személyzet volt a repülőgépen, nem volt rajta utas. Az irányító ilyenkor egy maszkba bújik, egy radarképet néz, és azt tudja a radarkép alapján mondani a pilótának, hogy egy kicsit balra, egy kicsit jobbra, egy kicsit följebb, egy kicsit lejjebb, hogy rajta maradjon az úgynevezett siklópályán. Ezt a Precision Approach Radar egy ilyen leszállító radar segítségével csinálja. De nem az utolsó méterig, csak úgy a végső egyenesen, a süllyedés folyamán. És az irányító is azt mondta a pilótának, hogy rossz a látás, el kéne menni kitérőre, de a kapitányi a döntés. És a kapitány nem jól döntött, sajnos a repülőgép nekirepült a földnek, ott a pálya mellett, és megsemmisült. Tehát akkor mindenki meghalt, aki a fedélzeten volt, de csak személyzet volt a fedélzeten. Ez volt az egyetlen ferihegyi repülőgép katasztrófa, ahol megsemmisült egy repülőgép, és emberéletek estek áldozatul.
A kapitány hogy dönt? Mi alapján hoz meg egy például egy ilyen döntést? Tehát az egyik kapitány ezek szerint a két gépből jól döntött, és inkább a biztonságot választotta. A másik kollégája miért hozhatott hát, ilyen döntést?
Ezt, hogy is mondjam, szóval így visszamenőleg én nekem nem dolgom, hogy én minősítsem az akkori eseményeket, hiszen nem tudom, hogy hogy van. Viszonylag, vagy látszólag egyszerű dolog, mert vagy igen, vagy nem.
Tehát ennek
van
volt minimum, olyan, hogy ilyen helyzetben azt mondta, hogy na, visszafordulok, és akkor nem tudom, mit csinálok, nem szállok
például
le.
Méterek, látástávolság, függőleges látás, szél mértéke, a jegesedés mértéke, a pálya állapot, tehát a csapadékosság, ezek mind olyan dolgok, amik viszonylag könnyen számokká alakíthatók. És akkor az ember tudja, hogy amit az előbb mondtam, hogy ez a hármasság, hogy a reptér, a gép és a személyzet minimuma. A kapitánynak annyi dolga van, hogy ezt egymás mellé teszi ezt a három paramétert, és hogyha bármelyik nem stimmel, ha bármelyik kilóg a sorból, vagy nem éri el azt a mennyiséget, akkor egyszerű, nincs hova menni. Kicsit hadd jegyezzem meg, hogy időnként a médiában mondják, hogy hát a balesetnek az időjárás volt az oka. Ilyen nincs. Szóval olyan nincs, hogy az időjárás rossz legyen. Ha ott nem jó, ahova terveztem a repülést, akkor megyek egy másik helyre. Egyébként meg ez nem csak olyan pillanatnyi elhatározás, hiszen ahhoz, hogy tehát műszerrepülést hajtunk végre, és ráadásul olyan, hogy ilyen irányított légtérbe most már leginkább. De a lényeg az, hogy amikor megkapja az ember a feladatot, hogy hova megy, akkor a célrepülőtér mellett még meg kell adni minimum 2 darab kitérő repülőteret. Tehát amikor a célrepülőtéren valami miatt nem jön, nem csak időjárás lehet, bármilyen forgalmi okok, vagy bármilyen miatt elnehezedik, vagy ellehetetlenül a leszállás, akkor automatikusan, és a kitérő repülőterek is kategorizálva van, tehát van 1-es, 2-es kitérő, és akkor automatikusan átszerveződik, és ebbe a földi szolgálatok nagyon nagy mértékben segítenek, tehát áttervezni egy repülést, vagy valamilyen oknál fogva megváltoztatni a desztinációt, ebbe sok segítséget kapunk. Lényeg az, hogy olyan nincs, hogy az időjárás az oka, mert ha olyan rossz idő van, hogy nem fér bele a minimumokba, akkor oda nem megyünk.
És még annyi üzemanyag biztos, hogy kell, az hogy mindig legyen.
Hát ez a másik, ez az ebből fakad. Amikor már a célrepülőtéren leszáll az ember, akkor kell, hogy legyen egy minimális tartalék. De az a minimális tartalék, az tartalmazza azt a mennyiséget is, ami esetleg a kitérő repülőtérre
elegendő
lenne. És még ott is kell, hogy legyen tartalék. Erre különböző kategóriájú gépek, különböző forgalmi rendszerben működő gépeknél különböző értékek vannak, de minimum 40 perc. Tehát, hogyha egy repülőgépen 40 perc alá süllyed a repülhető üzemanyag mennyisége, akkor már ott már nincs jó hangulat. Tehát akkor ott már aggodalom van. Lényeg az, hogy mindig kell lenni biztonságos tartaléknak.
Hát kedves hallgatóink, tehát akkor mindenki nyugodjon meg. A pilóta kézben tartja a körülményeket, figyeli, és legalább 40 perccel még bármelyik pillanatban tovább lehet repülni, úgyhogy ez egy jó hír volt, köszönjük szépen. Az, hogy ezek szerint 75 év alatt csak egy katasztrófa történt Ferihegyen, ez tulajdonképpen akár a repülőtér körülményeinek is köszönhető, hogy
Én nem hiszem. Tehát az összes repülőtér úgy van megépítve és megtervezve.
Na jó, de elhangzott, hogy a tenger közelsége okozhatja a hegyek. Tehát itt ez ilyen szempontból, akkor ez jó.
Az, hogy a Ferihegyi repülőtér ilyen szempontból nincs nehéz helyzetben, az tény, de ez nem a repülőtér érdeme. Én azt mondanám, hogy a légi közlekedés olyan mértékben biztonságos, mint semmelyik másik közlekedési ágazat. És ennek az a magyarázata, az az oka, hogy ha a legkisebb rendellenesség történik, nem kell katasztrófának történnie, akkor azt kivizsgálják. És mindig kivizsgálják azt, hogy pontosan mi történt, az miért történt, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ne történjen meg újra. És ezt minden esetben végigcsinálják, és ebből mindenki tanul, és ennek következtében lett ilyen elképesztően biztonságos a légi közlekedés, hogy annak ellenére, hogy hihetetlen számok vannak, hogy hányan repülnek, hány órát, hányszor, hány repülőgép van adott pillanatban.
Minden
a levegőben.
Minden pillanatban több millió ember.
És
ugye,
és így tovább, tehát ennek ellenére utazik. A légi katasztrófa az hála Istennek nagyon ritka.
Ugye hát szokták mondani, hogy a repülőgéppel való utazás az biztonságosabb, mint a gépkocsival, vagy bármilyen egyéb tömegközlekedéssel. Kedves hallgatóink, az idén 75 éves Ferihegyi repülőtérről beszélgetünk vendégeimmel, és majd egy kis zene után azt fogom kérdezni, hogy milyen különleges repülők jártak az elmúlt évtizedekben a Ferihegyi repülőtéren. Hallottunk már többről is, és ugye ott van itt egy domb is, ahonnan szokták a civilek is nézni a repülőteret, na majd ezzel folytatjuk. Kedves hallgatóink, 75 éve létezik repülőtér Ferihegyen. Ebből az alkalomból beszélgetünk itt a stúdióban. Vendégem Somogyi Tóth Gábor, Lévai Tamás és Horváth Zoltán. Mindannyian évtizedek óta kötődnek a repülőtérhez különböző pozíciókban. És akkor most beszéljünk erről a témáról, mert ugye a repülés, a repülőtér nagyon érdekli az embereket, és ugye szokták is nézni a különleges repülőgépeket olyan helyekről, amelyek ugye nem tartoznak a repülőtér területéhez, de azért jól belátni ezt a világot. És most pont nemrég láttam egy kis videót arról, hogy 40 éve járt a Concorde Ferihegyen. Gondolom ez is egy különleges esemény lehetett akkor. Tehát akkor kik azok, akik ezt nézik, honnan nézik, és milyen különleges repülőgépek járnak ki Budapestre egy-egy alkalommal, és miért?
A spotterek nézik. A spotter egy olyan fotós, aki általában komoly felszereléssel, igényesen, szépen komponálva, szép fényekkel fotózik, de csak repülőt. De azt viszont megszállottan.
Van olyan, igen, aki vonatokat fényképez, hajókat.
Igen, szóval ők a repülőgép spotterek. A kettes pálya mellett van egy spotter domb. A spotter dombnak a rövid története az, hogy a spotterek ott szeretnek fényképezni, ahol a repülőgépek földet érnek. És annak a magasságában, a pályával párhuzamosan futó kerítésnél a spotterek drótvágóollóval szerették kivágni a kerítésből egy kis lyukat, hogy át tudják dugni az objektívjüket a kerítésen.
Mert hát nem, ez nemzetbiztonsági probléma,
hát
nem?
Hát pontosan az őrség parancsnoka, egy elég vérmes úr, engem akkor megkeresett, hogy Gábor, legközelebb kalasnyikovval hajtom el őket, hát már megint kivágták. És akkor azt találtuk ki, hogy sítből hordjunk oda egy kis dombot a kerítésen kívül, ami magasabb lesz, mint a kerítés, átálltak a kerítés fölött, azóta berendezték maguknak padokkal, szemetessel, és nagyon boldogok. Egyébként akkor javult meg a viszony a repülőtér üzemeltetője és a spotter társadalom között. Addig elég nagy volt az ellenségeskedés.
Ugye Tamás említette az előbb, hogy van még egy ilyen domb valahol ott a környéken.
Az valószínűleg nem ebből a célból épült, de az egyes repülőtéren, az Igló utca környékén szintén van egy.
Igen, domb, ez kargódombnak. És az egy zajvédő domb egyébként. A mögötte lévő települést volt hivatott védeni, és védi azóta is a repülőtér zajától.
És azt is praktice felhasználják a spotterek is erre a célra.
Na például a Concorde, nem tudom, hogy nyilván emlékeznek rá.
Én szolgálatban voltam.
Tamás mindig szolgálatban volt, igen.
Akkor szolgálatban voltam, és ez egy ilyen turista út volt tulajdonképpen gazdagéknak, hogy egy órát repülhettek a Concorddal szuperszónikusan, tehát reggel felszálltak Londonból, kiment az óceán fölé, csak ott repülhetett szuperszónikusan, és utána, hogy a nap kiteljen, eljöttek egy európai fővárost meglátogatni, Prágát, Budapestet, körbevitték a városbőket, és este hazament. Ezért ott állt a repülő, vagy 5-6 órát, még a 9-es állóhelyen emlékszem, és nyilván reklám céllal, de mindenki fölmehetett megnézni, először nyilván a vezetőbeosztású emberek szépen, de utolsó takarító nénéd is fölmehetett erre a repülőre, úgyhogy a fedélzetén is voltam a Concordnak, hát egy rendkívül hosszú, keskeny gép.
Ferde orra volt, ugye ez volt a jellegzetes.
Leszállás közben, hogy a pilóta kiláson lehajtotta, de parkolás közben ezt visszahúzta, tehát az nem állandóan lógott neki. Repülés közben is, az csak leszállás közben, hogy lásson előre, azért volt szükség erre a lehajtható.
De a szárny miatt nagyon-nagyon állásszöggel repült. Tehát, hogy olyan volt az aerodinamikája, hogy nagyon
mindig így fölfelé állt az orra.
Igen. És leszállás előtt, miután lecsökkentette a sebességet, és hogy ti is lássanak, ezért le kellett törni az orrát.
Megoldották. Voltak még ilyen különleges repülők? Én emlékszem, hogy valami óriás gép.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan repülő, amelyik ne jött volna Ferihegyre. Szóval a sajnos azóta megsemmisült Antonov 225-ös Mria, vagyis Álom nevű legnagyobb repülőgép, egy hathajtóműves óriási szállítógép, az is járt Ferihegyen. Járt Ferihegyen a 244-es szuperszónikus szovjet változata a Concordnak, az csak egy ilyen bemutató repülésre jött Ferihegyre, tehát egy kicsit elhencegni vele. Az Airbus A380-as, mint a legnagyobb utasszállító repülőgép a mai világban, meg valaha is, az menetrend szerint nem jár Ferihegyre, de azt kell, hogy mondjam, hogy elég sokszor megfordult már Ferihegyen. Akár azért, mert a Lufthansa elhozta, hogy eldicsekedjen vele, akár azért, mert repülés közben egy utas rosszul lesz, és akkor itt viszik kórházba, akár azért, mert megkezdődött az izraeli-iráni légicsata az elmúlt évben, és akkor hirtelen az Emirates járatai, amik repültek volna Nyugat-Európából vissza Dubajba, azok le kellett, hogy szálljanak, mert nem léphettek be abba a légtérbe, és akkor kettő is egyszerre Ferihegyen találta magát. Az A380-as Super Jumbo-ból, tehát ezek is le tudnak szállni Ferihegyen, csak menetrend szerint nincs rá igény, mert nem tipikus, hogy Magyarországról nagyon nagy távolságra egyszerre akarjon nagyon sok ember repülni. Ezek pedig arra valóak.
Ugye az előbb már szóba került a repülőtér különböző körülménye, hogy itt milyen adottságok vannak, de az, hogy itt valójában Európa közepén van ez a repülőtér, ugye hát ez is sokszor elhangzik, hogy ez egy nagy előny, és ezért tud jól működni nagy forgalommal a Ferihegyi repülőtér.
Igen.
Én most azt hallottam legutóbb ilyen statisztikában, hogy az első évben, amikor megnyitották a Ferihegyi repülőteret, annyian utaztak első évben, mint manapság egy nap.
Ez pontosan így van, 50 ezer ez a szám.
Tehát, ha úgy veszük, hogy egy év és nap, akkor 365-szörösére nőtt meg a forgalom.
Hát és akkor ebből következik, hogy hogy bírja a terhelést, hát úgy, hogy ugye fejlesztik. Rohamosan ugye volt még ugye 85-ben a kettes reptér, ugye hát ez milyen modern, milyen gyönyörű, még most is nagyon szép, tehát nem most is nagyon szép, tehát most is úgy érzi az ember, hogy egy teljesen modern világba lépett, nyilván ott azért azóta voltak felújítások, de most már ugye még egy terminál lépül?
Hát terveződik egy újabb terminál kapacitás, bővítés, általában hármas terminál néven emlegetik, aztán, hogy 2C lesz a hivatalos neve, vagy hármas, az majd
igen, kiderül. Most is van 2A, 2B, ugye?
Így van.
Figyelni ezért, kell, hogy az ember hova.
Ezért nem kizárt a 2C, mint elnevezés, mert ott fog épülni a kettes komplexum bővítményeként, tehát nem valahol máshol egy új helyszínen, hanem a 2A termináltól a kargóbázis felé, tehát mondjuk úgy, hogy Vecsés felé, vagy Bonor felé a kettes termináltól. És ez a kapacitás bővítés igencsak szükséges, mert az eredeti kettes terminálnak az hivatalos ilyen éves utasszám kapacitása az 2 millió volt, a 2B-nek nevezett, amikor megépült a 2B, akkor lett a 2A, 2-esből 2A, tehát a 2B-nek már 3,5 millió volt a hivatalos kapacitás, és jelenleg 16 milliót kezel ez a kettő.
Tehát elképesztő számok.
Sokat bővültek azóta, mindenféle fajta módon történtek kapacitás növelések, négyzetméterben is, nem csak technikában vagy eljárásokban, de hát ideje, hogy további kapacitás bővüljön.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az idén 75 éves ferélyegyi repülőtérről beszélgettünk, és hát ezek szerint eljutottunk az évi 50 ezrestől most már a több milliós forgalomig, úgyhogy van itt élet ezen a területen. Nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, Somogyi Tóth Gábor korábbi forgalmi vezérigazgató helyettesnek, Lévai Tamásnak, korábbi repülésüzemeltetési vezetőnek, és Horváth Zoltán egykori pilótának, hogy megosztották velünk több évtizedes élményeiket. Köszönöm szépen önöknek, hogy eljöttek hozzánk.
Köszönjük a lehetőséget.
Most Werner Nagy Eszter, Bögös Henriett és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!